Abban az időben Jézus így szól. Bizony, bizony, mondom nektek, aki nem a kapun megy be a juhok aklába, hanem máshol, ő tolvaj és rabló. Aki viszont az ajtón megy be, ő a juhok pásztora. Az őr ajtót nyit neki, a juhok pedig hallgatnak szavára. Nevükön szólítja juhait, és kivezeti őket. Miután mind kivezette, előttük halad, s a juhok követik, mert ismerik a hangját. Az idegent nem követik, sőt elfutnak tőle, mert az idegen hangját nem ismerik. Jézus ezt a hasonlatot mondta nekik, de ők nem értették meg, hogy miről beszél. Jézus ezért így folytatta. Bizony, bizony, mondom nektek, én vagyok az ajtó a juhok számára. Akik előttem jöttek, ők tolvajok és rablók, nem is hallgattak rájuk a juhok. Én vagyok az ajtó, aki rajtam keresztül megy be, ő üdvözül, ki és bejár, és legelőre talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen. Ezek az evangélium igéi. Kérlek itt középen, jöjjetek előrébb. A szokásos kérésemet intézem hozzátok, mert látni való, hogy hátul nagyon sokan meg vannak szorulva. Köszönöm. Még jöhettek egy picit, ha már lendületben vagytok. Azt mondja Jézus, azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen. Engedjétek meg, hogy különösebb okosságok, remélem aztán főleg valamiféle okoskodás nélkül, vagy e helyett, egyszerűen csak néhány történetet hadd mondjak el nektek. Néhány hallatlanul egyszerű történetet, saját szubjektív szűrőmön keresztül áteresztve, amik az utóbbi napokban értek engem, hogy mit jelentett nekem az, hogy bőségben lenni, és bőséges életet kapni Istentől. Erről szeretnék nektek néhány történetet mondani. És nyilván nem azért, hogy leragadjatok az én történeteimnél, hanem hogy ennek kapcsán rátaláljatok a sajátjaitokra. Az első, és talán innen indulnék egy ellenpontozásból, mert ez egy hete történt velem már több is egy picit, és nem tudok ettől az élményemtől elszakadni. Ez pedig az, hogy bekapcsoltam egy hírműsort, és a hírműsornak a végén a televízióban időjárás jelentést adtak. És az időjárás jelentésnek a vége felé azt mondja a meteorológus, hogy hétfőn, kedden és szerdán 21 és 24 fok között lesz a hőmérséklet, és utána hozzátesz egy fél mondatot, ez ilyenkor az elvárható hőmérséklet. Hát ez engem nem hagy nyugtat. Mi az, hogy elvárható hőmérséklet? Most lenne először is egy kérdésem, kitől várja el? Hát hova tekint, hova pillant, hogy most... Hova kell nézni, kinek kell mondani, hogy... Hát tudjátok, hova lettünk így a 21. század elején, hogy egyáltalán kialakul ez a gondolat, hogy a hőmérséklet elvárható. Mi az, hogy a hőmérséklet elvárható? Hát olyan van, hogy nem tudom én, középhőmérséklet, vagy megszokott hőmérséklet, vagy amit szeretnénk hőmérséklet, vagy az ilyenkor szokásos hőmérséklet, ezeket mindent tudom képzelni. De elvárható időjárás. Elvárható hőmérséklet. És azért hozom ezt ide, mert hát ha még már most az időjárással kapcsolatosan is így vagyunk, tehát elvárom a földtől, hogy keringjen, ahol a nap körül. Az a minimum, hogy így járjon el. És én ezt mondom itt megvetve a kis lábamat, hát szóval, hogyha eljutunk oda, hogy azt gondoljuk, hogy már az időjárást is elvárjuk, akkor én szerintem ebből a szemléletmódból, az élet bőségéből semmit nem lehet megtapasztalni. De éppenséggel semmit. Mert akkor, hogyha az elvárható napsütéses 24 fok ér bennünket, akkor azt mondjuk, igen, ez volt az elvárható. Milyen hála, vagy milyen öröm, vagy milyen bőség. A minimum volt, kérem szépen. De ezt nem is akarom tovább mondani. Tehát, akkor Jézus ezt mondja, hogy életük legyen és bőségben legyen, az éppen az ellenkező irányban van, mint a ma emberének a gondolata, akiből ki szakad egy ilyen, hogy elvárható hőmérséklet. És tudjátok, hogy annyira foglalkoztat ezt, elmondtam délután, tegnap az idősebb és betegebb testvéreinknek, akik készülnek jövő vasárnapra a betegek szentségének a fölvételére. És jelentkezett egy idős hölgy, egy nagyon kedves valaki, és azt mondja, nem lehet az, Feri atya, hogy valahogy eltévesztette ezt a szót, hogy talán nem is tudta pontosan a jelentését. Na látjátok, ez a bőséges élet, hogy én 10 perce puffogok valamin, és akkor egy ilyen szép, egy ilyen hallatlan, nyitott szívű gondolattal jött. Hogy lehet, hogy eltévesztette, hát lehet, hogy ő sem gondolja azt pont úgy. Hát ez aztán nagyon szíven érintett engem. Milyen fantasztikus, hogy valakinek erről, az én puffogásomról, egy ilyen szép gondolat tud eszébe jutni. Aztán ma reggel az első áldozó gyerekek ültek itt 19-en, és beszélgettem velük. És az volt aztán a kérdés, mondjátok meg nekem, szerintetek mi a jó abban, hogy mi tudunk találkozni valakivel, akit szeretünk, meg aki szeret bennünket? Mert hát hiszen az áldozás tulajdonképpen ez, találkozunk valakivel, akit szeretünk, és aki szeret minket. Mi ebben a jó? Ült itt elől egy kisfiú, hát 9 éves. A 9 éves kisfiú azt mondja, a találkozás valakivel azért jó, mert akkor ő vele lehet jót tenni, ha valakivel jót tudok tenni, nem itt volt a vége, még csak most kezdtem. Ha valakivel jót tudok tenni, akkor az azt jelenti, hogy a barátom lesz. Ha a barátom lesz, akkor ő megmutatja nekem az életét, és akkor ezt a kifejezést használta, és ahogy én bekukkantok az ő életébe, sok dologra jöhetek rá. Ezt mondta. Hát tulajdonképpen egy-két ilyen mondat nekem egy napra elég. Levezette itt az első áldozás előtt úgy csuklóból, és aztán ez a kisfiú az első áldozás után lejött a sekrestjébe, nagyon komolyan elém állt, és a következőt mondja. Feri atya, most már eljött az ideje annak, hogy mi 4 szem közt is beszélgessünk. Hát, ha eljött, akkor eljött. Hát én biztos, hogy jól látja. Úgyhogy meg is beszéltünk egy időpontot. 4 szem közt hogyan tudunk találkozni. Aztán töprengtem azon egy emlékemen, néhány héttel ezelőtt, hétköznapi mise volt, itt ültek legalább 8-10 fekete ruhába. És én, ahogy kijöttem, nem számítottam erre, és nem volt gyászmise, nem értettem, hogy mit keres itt 8-9 ember feketében, hát látszott, hogy gyászolók. És persze kicsit elkezdtem szorongani, izgulni, hogy jaj, valamit elfelejtettem, valamit elrontottam, de hát nem. És végül az egész gyászoló család, egy nagy család lejött a sekrestjébe. És azt mondják, hogy hát mi vidékről, messziről jövünk, és mondja az 50 év körüli férfi, nekem meghalt az édesanyám. És azért jöttünk most el ide, mert az én édesanyámnak a végrendeletében volt egy mondat, hogy ha én meghalok, menjetek el a Feri atyához. És köszönjétek meg neki, hogy én az ő előadásait hallgattam. De most várjatok, hogy miért. Várjatok csak. Itt most nem rólam szól a történet, hanem erről a néniről. Mert azt mondja a fia, de persze könnyes a szeme, és azt mondja, hát képzeld el, Feri atya, elmondjuk neked azt, hogy a mi édesanyánk haldoklott egy vidéki kórházban. Lógtak belőle a csövek mindenfelől, már semmi más nem tudott. Azt kérte, hogy rakják a fejére a fejhallgatót, és hallgatta az előadásokat. Volt egy kicsit jobban volt, előadásokat hallgatta, és nevetett az anyukánk. És jött az orvos, hogy beadjon neki valami injekciót, és ő tudta, hogy haldoklik a néni. A néni is tudta. És az orvos azt mondta, hogy ezt nem hiszem el. Én még így embert nem láttam elmenni ebből a világból. Mit hallgat maga? És akkor a néni úgy haldoklás közben azt mondja, hogy a doktor úr, hallgassa csak meg, ez nagyon jó. És vidékről fölültek a vonatra, idejöttek, és azt mondja, ennyit akartunk, és csak el akartuk mondani, ennyivel tartoztam az édesanyámnak, és mentek el. És akkor talán nem értitek félre, mert én most a saját szubjektív szűrőmön keresztül mondom el, hogy nekem mit jelent az, hogy az élet, amit bőségben ad az Isten, ezért most még egy ilyet megengedek magamnak. Ez pedig az, kedves ismerősöm, mert a Széltéd órai misére járnak ide, azt mondja, Feri, hát érdekes dolog történt. Mentem föl este a szobába, hogy a gyerekeket megnézem 10 óra körül, hogy alszanak-e már. Hát azt hallom, hogy fönn az egyik szobából a te hangot hallatszik. Gondoltam, hogy a feleségem hallgat valamit, de nem, a 8 éves fiam hallgatta. És akkor bekopogok hozzá, bemegyek, hát fiam, hát te mit csinálsz? A Pászerit hallgatom. Hát miért értette, hogy mit mond? Nem, én nem, de olyan megnyugtató a hangja. Tudod, apa, beszoktam rakni, és olyan jól elalszom. Hát este tőlem jön, az biztos. Az Isten adja bőségesen. És aztán mondok még 2. De hú, azért az fájdalmas lesz a következő, az fájdalmas is lesz. Hogy a héten eltemettem egy 17 éves fiatalembert. És a 17 éves fiatalembernek az édesanyja odajött hozzám a ravatolozóban, még mielőtt elkezdtük volna a szertartást, és azt mondta, Feri atya, én szeretnék a fiam koporsója előtt néhány szót szólni, hogy szabad-e? Mondtam neki, hogy szabad. De magam is egy kicsit zavarban voltam, hogy hát fog-e ez menni? Hogy egy édesanyja a saját 17 éves fia koporsójánál, hogy fog ő tudni beszélni? És végül akkor átadtam neki a szót egy megfelelő helyen, és hogy mondtam, hogy hát akkor most ő és ő beszélhet, az édesanyja szólhat, persze, hogy elkezdett zokogni. Hát akkor aztán pláne zavarba jöttem, na most ebből akkor hogy lesz? De mindegy, vártunk egy picit, vártunk egy percet, és végül az édesanyja oda tudott jönni, a mikrofon elé állt, és akkor a következőt mondta, 2 dolgot, de olyan szépet, azt el akarom nektek mondani. Azt mondja, tudod, fiam, hogyha mint a mesében nekem lehetne 3 kívánságom, én csak egyet használnék. És akkor azzal az 1 kívánsággal azt kérném, hogy legyél itt. Én azt a másik 2 nem használnám. És aztán sírtott és mondott még egy-egy mondatot, és végül az utolsó mondata az így szólt. De hát tudod, fiam, én akkor most azt kívánom neked, hogy ahol te most vagy, hát ott legyél nagyon boldog. Ez a bőséges élet, hogy egy édesanyja ennek a legnagyobb fájdalomnak a közepén tud egy ilyen mondatot mondani. Fiam, ahol most te vagy, hát ott akkor legyél nagyon boldog. És akkor zárásképpen egy papnövendék volt itt pénteken, szombaton, aztán most elment a családjához. Azért vagyok most én. És akkor ültünk a fiatalok társaságában, és lehetett őt kérdezni. És kiderült, hogy ez a papnövendék, már közel a 40-hez, volt beosztott, volt főnök, volt cégvezető, és akkor azt kérdez egyik 20 éves fiatalember ott a körből, akkor lehet azt mondani, hogy te sikeres voltál, mielőtt elmentél volna papnövendéknek? És ez a papnövendék fiú másodéves elgondolkozott, és azt mondja, hát tudod, ez nem is olyan könnyű kérdés, mert nem tudom, hogy mi is a siker. Most az-e a siker, hogy sok pénzt kerestem, vagy az, hogy a munkatársai megelégedettek voltak? Ez a bőséges élet. Valaki egyszer csak sokkal tágabban lát valamit, mint ahogyan a kérdező azt feltételezhetően kérdezi. Van bennem egy kívánság, csak egy, hogy bárcsak a mai nap rá tudnánk találni azokra közelmúltból, akár a mai napból származó történeteinkre, élményeinkre, amelyekben olyan kézzel fogható, átélhető, érezhető volt az, hogy mit jelent, hogy az Isten adja az életet, és bőségben adja.